23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán ismertette azokat az útfejlesztéseket, amelyek forrásairól már döntött a kormány. Az 51-es számú főút és az M6-os autópálya közötti mintegy 29 kilométeren főút épül, amelynek a 756 méter hosszú új Mohácsi Dunahíd is része lesz. A munkák elkezdéséhez szükséges 389 milliárd forint hazai forrás rendelkezésre áll. A kivitelezés október végéig elindul, és várhatóan 2028 őszéig tart majd. Az M49-es autópálya első 28 kilométeres szakasza már épül, most az ország határig tartó közel 18 kilométer megépítéséhez biztosítottak hazai forrást 189 milliárd forint értékben. A projekt 2027-es várható befejezésével összekötik Nyíregyházát Szatmárnémetivel, mellyel Magyarország és Románia gazdasági és társadalmi együttműködését erősítik, hangsúlyozta a miniszter. Magyarország támogatja Románia és Bulgária teljes jogú schengeni csatlakozását, hogy ez a szárazföldi határátkelésben is megvalósuljon. Ez kiemelt magyar nemzetpolitikai és európai érdek is, mondta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Marosvásárhelyen. Az államtitkár egy kerekasztal beszélgetésen Vince Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjével elemezte Románia teljes jogú schengeni csatlakozásának esélyeit. Szavai szerint a két ország minden szakmai feltételt teljesített, és kettős mérce, hogy az egyes tagállamok húzzák, halasztják a teljes jogú csatlakozások kérdését. A műegyetemnek évszázados múltja van, és képes a megújulásra, hogy felvegye a versenyt a világ vezető egyetemeivel. A magyar gazdaság motorja és a magyar kreativitás egyik legfőbb hírvivője, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 243. tanévének ünnepélyes megnyitóján. Hankó Barázs kiemelte, az egyetemnek együtt kell működnie, együtt kell élnie a környezettel, amiben létezik, és emiatt az egymásra utaltság miatt vágott bele a kormány a felsőoktatás megújításába. Gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest a jövő évtől életbe lépő termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően. Hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken, a második baranyai agrárnapon. A termelővédelmi törvénycsomag a meglévő piacszabályozási eszközök fejlesztésével és új szabályozási elemek megteremtésével javítja a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét, és jogi eszközökkel biztosít erősebb védelmet számukra, valamint megteremti a termeltetők és termelők közötti kapcsolatrendszer új jogi alapját. Augusztusban lassult a fogyasztói árak emelkedésének üteme az euróövezetben, jelentette az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat. Az euróövezet éves inflációs rátája augusztusban 2,2%-ra mérséklődött a júliusi 2,6%-ról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, harmonizált fogyasztói árindex alapján. Az energiaárak 3%-kal csökkentek tavaly augusztussal összevetve, miután júliusban 1,2%-os éves növekedést mértek. A szolgáltatások augusztusi éves drágulása volt a legmagasabb, 4,2% a júliusi 4%-ot követően. Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek árnövekedése a júliusi 2,3%-ról 2,4%-ra gyorsult, a nem energetikai ipari termékek áremelkedése ugyanakkor 4,1%-ra lassult augusztusban, az előző havi éves 7,1%-ról.
Az időjárásról.
Kevés felhő lesz az égen, de gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk. Nyugaton kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északkeleti szél néhol megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 17 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Pívnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból, amit a stresszről érdemes tudni.
Ha folyamatosan, tartósan jelen van egy feszültség az ember életében, amivel nem tud mit kezdeni, akkor ugye abba bele is lehet betegedni. Számos érzelmi, testi, gondolati tünetet is hoz, ami ha állandósul, akkor nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de akár még szívrohamhoz is vezethet.
Nomádok a világ tetején.
Nagyon magas hegyvidékről beszélünk, tehát a Ladak központi városa Leh, az 3500 méter magasan van, ez a legmagasabban fekvő indiai város, és az útunk valójában innen indult fölfele.
Ismerjük meg a kisbakosi és nagybakosi református gyülekezeteket.
Ragaszkodnak a közösséghez, mert hát ők azok, akik megalapították, akik a templomot építettek, az idősebb presbiterek.
Hatodszor emlékeznek meg Dónát pásztorról a kolozsvári Magyar Napokon.
Idén már 6. alkalommal szervezzük a Donaton futóversenyt, eleinte a városban szerveztük, aztán rájöttünk, hogy van egy sokkal jobb helyszínünk, ahol a Donát szobra is ott van, és hogyha már Donaton futóversenyről beszélünk, akkor már a Donát pásztorunknak a legendáját őrizve, az ő emlékét felidézve, hadd szaladjunk ott, ahol ő is pásztorkodott, ahol őrizte anyáját.
Ezekkel a témákkal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
strongest wind that he sends to blow it back into his arms again. And then the colors fall around my feet, over those I meet, changing all the gray that I see. Rainbow colors of the risen sun reflect the one who came to set us all free. We are his daughters and sons. We are the colorful ones. We are the kids of the game. Rejoice in everything.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A stressz kifejezés már a köznapi szóhasználatunk része lett. Maga a kifejezés mindenkinek mást takarhat, valamint maguk a stresszt keltő életesemények is egyéni eltéréseket mutathatnak. Erről bővebben Ábrány Krisztián mentálhigiénés segítő szakemberrel beszélgetünk.
Egy-két új szót tanultunk, hogy van olyan jellegű stressz, hogy én, EU stressz, di stressz és maladaptív. Csak
igen.
Egyszer csak kivejtem jól is.
Igen, tehát azt csak stresszben van. Tehát
igen, stresszben igen, ez egy kellemes, felfokozott állapot. Bízom benne, hogy valamit sikerül mondani.
Az EU stressz itt az EU választások környékén van kötődése az Unióhoz, vagy csak spontán úgy becézik?
Hát szerintem a végeredmény tekintetében, ugye akinek jó sikerült, az biztos úgy élte meg, hogy ez egy pozitív dolog volt. Nem mindegy, hogy zárul le egy folyamat. Na most, ahol kevésbé sikeres, ott gondolom, di stressz lett a következménye.
Mit kell tenni ezekről a fogalmakra, kezdjük az elmúlt?
Igen, tehát Sej Jánoshoz köthetjük ezeket a fogalmakat. Az EU stressz, az, ahogy már említettük, az egy pozitív felfokozott állapot, egy születésnap, valamilyen jeles eseményre, ahogy készül az ember, elérkezik. Tehát akkor...
Az anyának is lehet annak készülődésben EU stressz? Nem lehet, hogy neki, amikor odaig a rántott hús, akkor átmegy distresszé.
Ezt szerintem az anyákat kellene megkérdezni ezzel kapcsolatban, de nyilván lehet. És a distressz az, ami igazából nehezebb az ember számára, ahol már szembesülnie kell a megküzdési stratégiákkal is. Tehát ha folyamatosan, tartósan jelen van egy feszültség az ember életében, amivel nem tud mit kezdeni, akkor ugye abba bele is lehet betegedni. Számos érzelmi, testi, gondolati tünetet is hoz, ami ha állandósul, akkor nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de akár még szívrohamhoz is vezethet, különféle érrendszeri megbetegedésekhez. Tehát elég komoly következményei lehetnek akkor, ha az ember nem próbálja meg a stresszort, ugye, ami kiváltja a stresszt végül is az ember életében kezelni.
Ugye van tartó stressz, ami már okozza ezeket a különböző fizikai tüneteket is, meg érzelmi tüneteket, amelyek már tovább tartanak, mint két hét például, akkor már gondolhatunk arra, hogy ez nem csak egy felfokozott állapot, ami jelen van bennem, hanem már valóban következményei is lesznek. Mikor kell odafigyelni arra, hogy és elgondolkodni azon, hogy mi van bennem akkor, hogy na most már ez tényleg akár segítséget is igényel, vagy saját magamnak kell megküzdési stratégiát elővennem, és akkor
jobb esetben sikerül egyedül, igen, azonban a súlyosabb helyzeteknél érdemes segítséget kérni. Na most számos árulkodó jel lehet, valaki nem tud aludni. Folyamatosan gyomor problémái vannak, de mondjuk az orvos nem talál semmit. Megváltozik a gondolkodásmódja, mindent pesszimistán lát. És egyszerűen ő sem nagyon ismer magára, tehát a közérzete folyamatosan rossz. Nem nagyon akar kommunikálni emberekkel, mindig ingerlékeny, vagy épp az ellenkezője,
túl sokat hallgatag. Beszél. vagy túl sokat beszél. Hát, igen,
igen, vagy nem. Vagy.
Egyébként ugye fontos kérdés, hogy mi okozza ezt a helyzetet. A stresszről, egy állandósult életérzésről beszélünk, de mégis mik vannak a háttérben? Mitől leszünk stresszesek? Mit jelent ez a... Mi kell ahhoz, hogy ez az életérzés megjelen az életünkben?
Akkor, mikor valami nem átlagos történik, egy olyan élethelyzetbe kerülünk, amellyel nem nagyon tudunk mit kezdeni, akkor szokott megjelenni a stressz. Na most nyilván nincs gond akkor, amikor valami felfokozott, pozitív eseményre készülünk és ilyen állapotba kerülünk. Amikor viszont nem tudunk mit kezdeni, és tartósan nem tudunk mit kezdeni, ez lehet egy munkahelyi konfliktus, lehet bármi, akkor kezd el az ember szorongani, és azok a tünetek, amelyeket ugye az előbb is említettem, szép lassan megjelenhetnek.
Ugye itt az állandó aggodalom megjelenik, hogy mi történik, ha, mi lesz, ha. Tehát valóban egy ilyen ha világban élünk, nem igen. A jelenben. Ezeket hogyan tudjuk leküzdeni? Vagy mit mondhatunk annak, aki mondjuk látjuk és tapasztaljuk, hogy ilyenben szenved? Hogyan tudunk neki segíteni? Ugye nem biztos, hogy a tanácsadás az, ami a legjobb, hanem valóban őt kell rávezetni, hogy ő saját maga vegye észre.
Mentálhigiénés gondolat.
Igen. Próbálkozunk. Igen,
tehát, hogy válaszuk külön, ez ugye két kérdés volt. Tehát többféle megküzdési stratégia van. Ugye van a probléma központú, az érzelem központú, a segítségkérő, ugye azt is ide soroljuk, amikor hát egyszerűen rádöbbenek arra, belátom, hogy egyedül nem tudok ezzel mit kezdeni, és valakit megkérek, hogy segítsen. És van a maladaptív, amit már ugye említettünk a műsor kezdetén. Tehát a probléma központú az megkeresi a lehetséges megoldási módokat, kiválasztja azt, amelyik a leghatékonyabb szerinte, nyilván aki ezt vizsgálja, és végül konkrét cselekvés lesz belőle, tehát lehetőségeit felismerve az ember konkrétan valamit tesz. Valaki kényszerevő, mindig eszik, akkor eldönti, hogy diétázni fog, és mikor fog, és mikor nem fog táplálkozni. Az érzelem központú az nagyon sokszor akkor válik hangsúlyossá, amikor mondjuk gyászban vagyok. Amikor a probléma megoldó lehetőség az nincs ott a kezemben, mert mondjuk valami megtörtént a múltban, és nekem azzal kell valamit kezdenem. Itt ugye számos lehetőség van, átkeretezhetem, megpróbálhatom más szempontból megvizsgálni, meglátni mondjuk egy próbatétel, egy nehézség átélését követően, hogy azért mégiscsak felálltam, mégiscsak túl tudtam ezen lendülni, kerülni, és ide sorolnám az imádságot is, mert nagyon lényeges, hogy az imában sok mindent meg tudunk érteni az Istennel együtt, és sok olyan dolgot is be tudunk építeni, és tovább tudunk menni, amelyet nélküle nehezen tudnánk. És hát ugye a maladaptív, röviden szólok most ezekről, a maladaptív pedig az a káros megküzdési mód, ami rövid távon enyhít, tehát jobban lesz az ember, mondjuk ide soroljuk a gyógyszereket, drogokat, alkohol, hosszú távon azonban az ember rosszabbul lesz.
Ezek egy pillanatig megoldást nyújtó eszközök, amikről beszéltünk az elején?
Igen, csak függőséget okoznak. De mondjuk, ha egy vitára gondolunk, ugye, ha valakiben az rögzül állandó sémaként, hogy leordítja a másik fejét, az is egy megküzdés, csak hát nem egy pozitív megküzdés.
Az elmúlt percekben Ábrány Krisztián mentálhigiénés segítő szakemberrel beszélgettünk a stresszről. Colors of day dawn into the mind, the sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély, India legészakibb tartománya, Ladakh évszázadok óta virágzó buddhista kultúra kietlen, ám annál méltóság teljesebb otthona. Nyelvi és természetföldrajzi szempontból is inkább kötődik Tibethez, mint magához Indiához, amelynek politikai értelemben ma már a szerves részét képezi. Itt járt Tandel Eszter, dokumentarista fényképész, hogy a helyi nomád törzsek életét megörökítse, és erről az utazásról számolt be a legutóbbi nyitott szemmel beszélgető esten. Vele beszélgetünk mai adásunkban. Mihályko Tihamér.
Múlt héten rövid kihagyás után visszatért a Nyitott szemmel című beszélgetés sorozat a Györkös Mányi Albert emlékházba, a legutóbbi alkalom címe pedig Nomádok a világ tetején, körkép Ladakhból volt. A meghívott Tandel Eszter dokumentarista fényképész volt, vele beszélgetünk most arról, hogy milyen kalandokat élt meg az indiai Ladakhban. Hogyan jutottál el egyáltalán erre a helyre, hiszen nem az a része még Indiának sem, ahova a legtöbb ember elkívánkozik, vagy egyáltalán tud róla?
Én inkább azt mondanám, hogy egy ilyen véletlennek köszönhetően sikerült oda eljutnom, és ennek én nagyon hálás vagyok mai napig, hogy részese lehettem ennek az útnak. Valójában egy kollégám szervezte ezt a fotoexpedíciót már egy jó ideje Ladakhba, a nomád törzseknek, a csampa nomádoknak a fölkutatását szervezte egy ausztrál fényképésszel, viszont az ausztrál fényképész visszalépett nagyjából 3 hónappal indulás előtt, és akkor így én voltam a beugró fényképész. Úgyhogy így kerültem én oda, és igen, mint mondtam, ezért nagyon hálás vagyok.
Mit jelent az, hogy dokumentarista fényképészet, hiszen nem csak kirándulni mentél, hanem dolgoztál kőkeményen a 2 hét alatt, ha jól emlékszem az időtartamra?
Igen, hát a dokumentarista fényképész, hogy hát alapjában néve egy fényképész, viszont az a fő különbség a dokumentarista fényképész munkája, meg a portréfényképész, vagy egyéb fényképész munkája között, hogy valójában nem módosít abszolút semmit a körülményen, az alanyt például nem költözteti el és máshol fotózza le, hanem tényleg ezt a való életet, az alanyt körülvevő világot, meg az élet körülményeit fényképezi úgy, ahogy van, semmilyen módosítás nélkül.
És hogyan nyilvánult ez meg ezeknél a nomád törzseknél, akiket meglátogattatok?
Hát ott az élet ugye teljesen más, mint mi nálunk, hiszen, mint mondhatnám, ugye a semmi közepén élnek, inkább így, mondjam, azt egyszerűen így fogalmazhatnék.
Pontosan hol is van ez a semmi közepe? Ezt tisztázzuk le, hogy érezzék át a hallgatók, hogy pontosan milyen körülmények között voltatok.
Mi 4500 méter magasságig mentünk fel. A Ladakhi régió az valójában Indiának a legészakibb állama, ahol hát Ladakh az konkrétan a kínai határ mentén van, tehát az a kínai határ melletti régió. Nagyon magas hegyvidékről beszélünk, tehát a Ladakh központi városa Leh, az 3500 méter magasan van, ez a legmagasabban fekvő indiai város, és az útunk valójában innen indult fölfele. Mi 4500 méter magasságig mentünk, a Cokártó partjánál álltunk meg fölfele menet, mert itt volt az egyik törzs velük, elég sok időt töltöttünk őnáluk. Itt úgy kell elképzelni, hogy ebben a magasságban már nincsen növényzet szinte egyáltalán, csak ilyen nagyon alacsony füvek nőnek, tehát nincs bokor, nincs fa, valójában csak sziklák vannak, meg a magas hegyvonulatok. Tehát ilyen magas fensíkok, meg ilyen völgyek, amik vannak. A nomádok pedig, hát ők nomád nép, ugye sátrakban élnek, egyszerű, hát ilyen selyemszerű anyagból van a sátruk, ilyen nagyon egyszerű, minimalista, tehát bent jóformán bútor az nincs. Ilyen szörmék vannak, szőnyegek a földön körbe, ezen ülnek, ezen alszanak. A sátor közepén van egy kis vaskályha, amely meleget ad, tehát ott abban ugye tudnak fűteni, meg azon főznek. Nagyjából az ők otthonuk ilyen nagyon egyszerű. Tehát ott nincs áram, nincs víz, mobilhálózat. Tehát ott úgy éreztem, hogy úgy lementem a térképről.
És innen nézve szokatlanul alacsony hőmérséklettel is kell együtt éljenek. Ezt hogy oldják ők meg? Mivel tüzelnek, hiszen elhangzott az, hogy nincsen növényzet?
Igen, a tüzelő az számukra a legelőről származik, a szárít, tehát a trágyát gyűjtik össze valójában, az állatrágyát, és azt megszárítják, szellős halmokba rakják, vagy ilyen egyszerűen kőrakások tetejére, és ott szárítják, majd azt használják tüzelőként. Mondjuk a trágy, amikor már jól kiszáradt, már szaga nincs, tehát nem érezni, hogy valójában mivel tüzelnek. Hát valójában ez az egyedüli lehetőség számukra, mert ugye fa itt ezen a magas vidéken már nincsen. Ők egy különleges kecskefajt tartanak, ez a pasmina kecske, melynek a gyapjúja valójában a kasmír alapanyaga. A pasmina kecskének a gyapja nagyon-nagyon vékony, tehát úgy képzeljük el, hogy az emberi hajszához képest 10-szer vékonyabb, viszont 8-szor melegebb, mint a rendes juhnak a gyapja. Tehát egy nagyon vékony és egy nagyon meleg gyapjúról beszélünk, amelyet ők maguk is használnak saját ruhának a készítésére. Tehát ők így védekeznek a hideg ellen, hiszen ők mindig télben élnek. A pasmina kecskéknek nagyon fontos a mínusz hőmérséklet, mivel ennyire meleg a gyapjuk, így a plusz hőmérsékletet egyszerűen nem bírja ez az állat, és muszáj őket a mínusz hőmérsékletben tartani folyamatosan. Tehát ezek a nomád népek folyamatosan télben élnek, mínusz fokokban. Amikor mi ott voltunk, akkor mínusz 30 fok volt nappal, éjjel nem tudom.
És hogy érted meg azt, hogy 2 hétig te is megtapasztaltad ezeket a körülményeket, velük éltél, azt etted, azt ittad, amit ők, és egyáltalán ebben a hideg környezetben kellett létezzél?
Elsősorban egy eléggé sokkoló volt, ezt meg kell, hogy hagyjam. A hideg, ugye főleg, mert hosszabb ideig azért úgy folyamatosan kint voltunk a szabad levegőn, tehát azt úgy nehéz volt megszoknom, de sikerült a vége fele, azért így megszokjam azt a hideget. De ami a leginkább zavart, az a nagyon erős szél, ami ugye még erősebb hidegérzetet adott. Valamint ott ez a magaslati levegő által elég sok probléma jelentkezett, tehát ugye például a 2 hét alatt folyamatosan szivárgott az orromvére, aminek egyszerűen nem volt megoldása, tehát azt úgy, hogy azzal együtt kellett ott élni az alatt a 2 hét alatt. Ezt úgy nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy így folyamatosan ilyen enyhen át, hát éreztem az orromba, de ha kifújtam, akkor az csak vér volt. Meg volt ilyen szívfájdalmat is éreztem, tehát így ez is a magaslati levegőnek köszönhetően, ami szerencsére egy pár nap után elmúlt, tehát ezt már utána nem éreztem, viszont csak ez a orvérzés vagy szivárgás volt az, ami végig kísérte az utamat.
Úgy tudom, hogy nem ez volt az egyetlen utad, annak ellenére, hogy erről számoltál be itt múlt szerdán Kolozsváron. Hol jártál még, és mik a további terveid a jövőre nézve?
Én még, tehát Ladakon kívül Közép-Ázsiába jártam, pár ilyen nomád törzsnél, főleg Kirgizisztánban, ott az úgy, azért az egész ország egy nomád ország, valójában az nagyon érdekes így a nomád kultúra szempontjából, valamint Észak-Mongóliában jártam, a Tajgában, a mongol-orosz határvidéken, ahol egy nagyon érdekes rénszarvasokat tartó nomád népnél voltam.
Mi az, amit szerinted érdemes eltanulnunk, megfontolnunk legalább a nomád törzsetnek a kultúrájából, az életmódjából? Mit tapasztaltál az utazásaid során?
Nekem személy szerint, ami nagyon-nagyon tetszett ezeknél a nomád népeknél, az az, hogy egy nagyon-nagyon szoros közösségi kapocs van köztük, amit a mi társadalmunkban nem annyira lehet érezni, mondhatnám, nem úgy van jelen. Ez szerintem elsősorban el lehetne tőlük tanulni, vagy inkább mondjam azt, hogy visszatanulhatnánk, mert régebb azért nálunk is ez úgy jelen volt. A másik dolog pedig az, hogy lévén ott ugye nincsenek ilyen modern dolgok a környezetükben, rengeteg időt tudnak egymással tölteni. Ott sokat mesélnek a fiatal generációnak, meghitesteik vannak, amikor tényleg úgy körbeülik azt a kis tűzhelyet, és mesélnek, beszélgetnek. Úgyhogy nekem ez főleg az, ami nagyon-nagyon tetszik. A másik dolog pedig, ami számomra iriglésre méltó, meg én csodálom bennük, hogy a mi modern világunkban igenis léteznek ilyen emberek, akik így akarnak élni. Ez nekik az ők választásuk, hogy így éljenek, tehát nem ebbe vannak belekényszerülve. Tehát lenne nekik is lehetőségük esetleg letelepedni, de ők nem azt választják, nekik ez az életforma az, ami kell, és amit szeretnének továbbvinni.
Mi az, amiért szerinted érdemes utazni egyáltalán, úgy általánosságban, és miért érdemes belevágni ezekbe a projektekbe, amiket te készítesz a fényképészet által?
Utazni elsősorban azért fontos és jó dolog, mert az embernek ugye kitágul egy kicsit a látóköre, ugye, mert nálunk itthon eléggé homogén a világ, hogy mondjam, a minket körülvevő világ, tehát most így eléggé, tehát hogy mondjam, nem annyira változatos olyan értelemben, hogy ugye szinte mindenki keresztény, általában az embereknek nagy része ugye még mindig azért fehér ember, tehát ugye ha az ember egy kicsit kimozdul, ugye közelebbről meg tud ismerni más kultúrákat, egy kicsit tapasztalni tudja a saját bőrén, hogy más esetleg hogyan él, mert ugye nem mindenki olyan színvonalon él, mint például mi. Ami ezeket a törzseket illeti, szerintem azért tanulságos egy-egy ilyen út, mert eléggé átformálja az ember értékrendjét egy ilyen út. Tehát úgy rádöbbent sok mindenre egy ilyen út után, tehát én magam, mikor hazaérkeztem, azért bizony elgondolkodtam sok mindenen, nagyon jó-e az, ahogy a mi világunk van, és amilyen irányba halad. Tehát ugye egy kicsit úgy mérlegre teszi az ember a dolgokat ezután.
Az elmúlt percekben Tandel Eszter dokumentarista fényképésszel beszélgettünk, aki nemrég Kolozsváron a Nyitott Szemmel sorozat keretei közt osztotta meg tapasztalatait az indiai Ladakhba a helyi nomád népekhez tett utazásáról.
glory to your name, to Jesus Christ, who was and is coming again to reign.
Yours is the kingdom, the power, the glory, the first hallelujah, the final amen. God was created to praise you forever.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nagybakos a beregszászi járás nyugati részén a magyar határtól pár kilométerre fekvő település, amely Újbátyúval, Kisbakossal, Badóval és Tanilovkával együtt alkot egy községet. A környéken a 20. századig jelentősebb település nem volt. A térség a Lónyai család uradalmához tartozott, kisebb, a majorságokon lévő tanyák jelentik a mai települések elődjeit. A következő percekben Orosz Zsolt helyi református lelkésszel beszélgetünk.
Kisbakos és Nagybakos egy református gyülekezetet alkot, és a témában Orosz Zsolt, a helyi gyülekezet lelkipásztora, meghívott vendégünk. Áldás békességen.
Áldás békesség, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ezek a települések azért igazán szoros kapcsolatban vannak egymással. Újbátyú, Kisbakos, Badó, Danilovka, mintha egy településről beszélnénk, de mégsem, ezek mind különálló egység, akinek van különálló közössége, kultúrája és egyedi világa. Meséljünk erről.
Így van. Magyarul Nagybakosként szoktak hivatkozni arra a településre, amely ezekből a település részekből áll, de ukránul Szobodaként nevezik, amely egy előjárói körzetbe tartozik, korábban egy önkormányzatként működött, azóta ugye az ukrán közigazgatási reform óta a Bátyúi kistérséghez tartozik. Külön kis település részek ezek. Van az Újbátyúi, van a Nagybakosi, a Kisbakosi, a Danyilovkai, a Badói, talán Badóból is én úgy tudom, hogy kettőt szoktak megkülönböztetni, Badó 1 és Badó 2. Ez a történelem viharaiban alakult így, mert hogy korábban a Lónyai uradalom, a Rónyai nemesi család birtokaihoz tartozott ez a rész, amely ugye nagybirtokként a Trianon után felosztásra került. A csehszlovák állam cseh telepeseket hozott ide, és a nagybirtokot felosztva kisebb birtokokra a cseh légiónak a tagjainak adományozta oda, hogy ezzel is egy kicsit bontsabb bizonyára a magyar etnikai egységet, és aztán a történelem ugye vihara az nem állt meg, 38-ban ez visszakerült Magyarországhoz, akkor a cseh legionisták elmentek a kisbakosi, nagybakosi részről, nagyon jellegzetes épületekben laktak, még ma is látszanak azok a házak, amelyek annó a légiósoknak épültek, ők kimentek, magyarokat telepítettek be, magyar vitézeket is a fennmaradt leírások szerint, meg nagyon sok magyar nagycsaládost az ONCSA program keretében az országos nagycsaládos alap segítségével. Így jött létre az a kisbakosi település, meg a nagybakosi település, amely ma már egy komolyabb faluként működik. Aztán a kommunizmusban természetesen ukránokat, ruszinokat is telepítettek be. Így jelenleg a nagybakosi részen az ukránok vannak többségben, a magyarok kisebbségben, és a kisbakosi részben körülbelül a fennmaradt népszámlálások szerint fele-felében élnek magyarok és ukránok vagy ruszinok. Attól függ ki, hogyan azonosítja önmagát. A kisbakosi részen, amely a bátyói gyülekezethez tartozott terület szerint, de ugye azonnal nem tudott igazodni telepítésekhez az egyházi igazgatás. Viszonylag komolyabb távolság volt a bátyúi és a kisbakosi rész között is, már a két világháború között, sőt a világháború alatt is ott volt az igény, hogy legyen saját gyülekezetük. 44-ben a gyülekezet már, a helyi református lakosság már szerette volna, hogy saját templomot építsenek. Nagyon jellemzi ez a gyülekezet élni akarását a háború legnehezebb évében, mert akkor a gyülekezet, akkor is időszerűnek látta azt, hogy saját gyülekezetet alapítson és saját templomot építsen. Természetesen hát a lehetőség ehhez nem voltak adottak, és a kommunizmusban hiába szerették volna az egyház elnyomása miatt nem sikerült ez, de az Isten gondviselésének köszönhetően és a helyiek további vágyának eredményeként a 90-es években, amikor már szabaddá vált a téren a vallás megélése és a gyülekezetek alapítása, akkor 93-ban már elkezdték építeni a templomot, és 97-ben a holland testvérek segítségével is a helyi gyülekezeti tagok és családok áldozatos munkájának következtében 97-ben már át is adták, felszentelték a bakosi református templomot, és nagyon meglátszik a gyülekezeten az, hogy ragaszkodnak a közösséghez, mert hát ők azok, akik megalapították, akik a templomot építettek, az idősebb presbiterek, ott voltak mindebben is, saját kezük munkájaként is tekintenek arra a templomra, amelyben most jelen vannak.
Jó hallani ezeket a gondolatokat. Meséljünk a közösségről, milyen lélekszámú közösségről beszélünk, és milyen szolgálati területek vannak.
A bakosi gyülekezet lélekszáma ilyen 220 fő körül alakul, és sajnos csökkenő tendenciában van jelenleg az elmúlt évtizedek következtében, és különösen is az elmúlt, hát lassan már 5 évben. A COVID is megviselte a gyülekezetén, közvetlenül a COVID járvány előtt 2020. február elsőjétől vagyok kinevezve ide mező tiszteletes úr után lelkipásztornak, és hát kezdődött a COVID 20-ban, aztán 22-ben a háború, ennek természetesen vannak következménye a bakosi gyülekezetre is, vannak olyan presbiterek, akik már kint élnek családostul a háború miatt, de akik maradtunk, igyekszünk végezni a szolgálatokat. Az istentiszteletek mellett, amelyek vasárnap és hétközi szerdai alkalmon vannak megtartva, a gyülekezetben a hitoktatás szolgálata is folyik. A konfirmációi felkészülést az én vezetésemmel kerül sor évről évre. Az idén, Istennek hála, 5 konfirmandus is konfirmációi fogadalmat megtette, amely a bakosi gyülekezet tekintetében egy jelentős szám. Imióta ott vagyok, még nem volt ennyi konfirmandus. A hitoktatás is a konfirmandusokat beleszámolva ilyen 19 fő, ha jól emlékszem, a legutóbbi tanévben 19 fővel működött a hitoktatás. Kis gyülekezet, kis létszáma, gyermek létszáma miatt nem minden osztályban van külön hittanóra, mert hát ugye ennyi főt elég nehéz lenne osztályokra bontani, hanem csoportos bontásban vannak az alsósok és a felsősök is, vannak a konfirmandusok. Tuba Beáta hitoktató végzi ezt a szolgálatot, aki az újbátyai gyülekezetben, ahol szintén én szolgálok, hitoktat, és ott él, ő jár át. Igyekszünk minden alkalmat, amely lehetőség van megragadni, hogy szolgáljunk. Évente vannak evangelizációs hetek, nyaranta gyermekheteket szervezünk a gyermekeknek, hogy találkozzanak az Isten igéjével és az Isten közelébe legyenek. Az idén is erre készülünk. Reméljük, hogy augusztusban az Isten is megengedi és megtartásra kerül a gyülekezetünk gyermekete.
Az elmúlt percekben Orosz Zsolttal, a nagybakosi és kisbakosi református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Idén is várja az érdeklődőket a Donáton futóverseny a kolozsvári Magyar Napokon. A versenyen a résztvevők a Hős Dónát pásztor emlékére futnak minden évben a Hója erdőben. Az eddigi 1, 5 és 10 kilométeres távok mellett pedig idén egy 21 kilométeres félmaratoni távon is próbára tehetik magukat a látogatók. Mindenről Gergely Enikő, a versenyszervezője mesél nekünk. Riporter Mihályko Tihamér.
Pontosan hogy kezdődött az, hogy futóversenyt szerveznek a Törökvágáson? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak az elmúlt 6 évben?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát idén már 6. alkalommal szervezzük a Donaton futóversenyt. Eleinte a városban szerveztük, aztán rájöttünk, hogy van egy sokkal jobb helyszínünk, ahol a Donát szobra is ott van, és hogyha már Donaton futóversenyről beszélünk, akkor már a Donát pásztorunknak a legendáját őrizve, az ő emlékét felidézve, hadd szaladjunk ott, ahol ő is pásztorkodott, ahol őrizte anyáját, mivel ugye hogy a legenda szerint 400 évvel ezelőtt Donát pásztor a Hója erdő területén legeltette nyáját, amikor felfigyelt, hogy a törökök közelednek Kolozsvár felé, és megpróbálják bevenni a várost. És ekkor Donát pásztor felkerekedett, és lélekszakadva futott be a városba, hogy hírül adja, hogy a törökök a sarkunkban vannak, és hát a nagy futástól, a hosszú futástól összerogyott, és csak annyi ideje maradt, hogy hírül adta a nagy veszélyt, és összerogyott, ugye, és meghalt. Ez a legenda. És akkor az ő emlékét őrizve szervezzük meg minden évben a Donaton futóversenyünket, amelyet a Hólyaerdő hűs ösvényein szaladva tehetünk meg. Különböző távokat szerveztünk, 1 kilométer, 5 kilométer, 10 kilométer, és az idei újdonság, hogy egy félmaratoni távot is terveztünk, amit hát főleg a tapasztalt futóknak ajánlunk, ugyancsak a Hólyaerdő hűs ösvényein, illetve a falumúzeum területén lesz.
És a rendezvényhez hozzátartozik az is, hogy ugyanitt szervezik meg a skanzenben az örömfőzést is minden évben. Ez hogy kapcsolódik a futóversenyhez? Direkt a futóknak lett szervezve, vagy véletlen egy beesés, hogy épp itt ennyire közel a két helyszín és két rendezvény egymáshoz?
Ez igazából két külön eseményről beszélünk. Az örömfőzés az ugye a helyszín teremtette lehetőségeket véve, azt mondtuk, hogy érdemes kipróbálni, hogy kiköltözzünk a falumúzeum területére, és hát ez egy nagyon, nagyon jó egybeesés az örömfőzés, illetve hát mondhatjuk úgy is a Donatont, hogy örömfutás, hiszen ez egy ilyen családos, egy ilyen vidám verseny, tehát itt nem az a lényeg, hogy most ki hány másodperccel győz, hanem az, hogy mindenki jól érezze magát, családok kisgyerekekkel jöhetnek, nagymamákkal akár, tehát az egy kilométeres távot végig is lehet sétálni, tehát semmi probléma, hogyha ha nem futva, hanem sétálva tesszük meg. Úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy jöjjön és próbálja ki a távokat, mert egy nagyon kellemes kikapcsolódást biztosít.
Milyen visszajelzéseket kaptak az elmúlt évek során? Hiszen gondolom, hogy az emberek, akik részt vettek, azok eljuttatták valamilyen formában azt, hogy hogy érezték magukat, milyen tapasztalatokat szereztek.
Nagyon pozitívak a visszajelzések. Az egyik egyértelmű visszajelzés az, hogy évről évre egyre többen vagyunk a versenyen. Ugyanígy az örömfőzéssel is, tehát egyre több csapat nevez be az örömfőzésre, tehát ez nagyobb bizonyíték arra, hogy közkedvelt esemény lett, ez a két futóverseny is az örömfőzés összekötve. Itt még megemlíteném, hogy a két eseményen kívül még gyermekprogramok is vannak, tehát aki kijön és úgy gondolja, hogy ki szeretne szaladni valamelyik távra, a gyermek addig nyugodtan eljátszhat az Argumentum Nostrum által szervezett gyermekprogramokon.
Honnan jött az az ötlet, hogy az eddigi 3 teljesíthető távhoz hozzáadják még a 21 kilométeres félmaratoni távot is?
Az eddigi évek tapasztalata az, hogy igény van egy hosszabb távra is. Hogyha aszfalton kéne futni, akkor valószínűleg nem is gondolnánk arra, hogy egy 21 kilométeres távban gondolkodjunk. Viszont így, hogy terepfutás, az erdő hűs ösvényein szaladunk, ez így szerintünk egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a tapasztaltabb futóknak is lehetőséget adjunk, hogy kipróbálják a felkészültségüket, hogy rajthoz álljanak, hogy összemérjék erejüket egymás között.
A hűs ösvények gondoskodnak arról, hogy a futóknak ne legyen túlzottan melegük. Hogyan gondoskodnak még az ők jólétükről, biztonságukról, hiszen ez is egy fontos kérdés egy ekkora táv esetében?
Hűsítőpontok lesznek a hosszabb távokon, tehát az 5 km, 10, illetve 21 kilométeren az erdőben lévő távon hűsítőpont lesz, ahol vizet adunk a versenyzőknek. Az 1 kilométeres táv, mivel az csak a múzeum területén van, hát az egy ilyen 10 percbe belefér, úgyhogy az 1 kilométeres távot teljesítőknek az érkezésnél adjuk a vizet, a gyümölcsöt, műzli szeletet. Azon kívül lett orvosi ellátás van az érkezésben, reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de mi felkészülünk erre is, hogyha bármilyen gond van, akkor ezt tudjuk orvosolni a szószoros értelmében.
A kolozsvári Magyar Napok keretében más sportprogramokkal is várják az érdeklődőket?
Augusztus 17-én és 18-án lesznek a KMN családi sportnapok, amit a Bábes Parkban szervezünk. Ide várunk minden érdeklődőt, aki bármilyen szinten, bármilyen sport iránt érdeklődik, hiszen itt több sportág mutatkozik be, lesznek sportbemutatók, bajnokságok, vetélkedők, versenyek, úgyhogy szeretettel várunk minden sportolni vágyó és sportolni szeretőt.
Azokat, akik szeretnének részt venni akár a Donátonon, akár más sporteseményeken, hogyan tudnak jelentkezni az érdeklődők?
A sportnapra a magyarnapok.ro oldalon szombati, illetve vasárnyi programban ott megtalálják a regisztrációs linket, a Donatonra pedig a donaton.ro honlapon a nevezés menüben kell jelentkezni. Itt elmondanám, hogy augusztus 18-áig kedvezményesen lehet nevezni. Ez azt jelenti, hogy a 14 éven aluliaknak 15 lej a nevezési díj, a 14 éven felüliaknak pedig 30 lej. Majd 19-től 22-ig 25 lej a 14 éven aluliaknak, és 40 lej a 14 éven felülieknek. Ugyanitt elmondanám, hogy regisztráció során bekerülnek a rajtlistára, és a rajtcsomagokat pedig augusztus 23-án, pénteken 15 és 20 óra között lehet átvenni a főtéri infopontnál. Várjuk szeretettel a résztvevőket.
Adásunkban Gergely Enikővel, a KMN Donáton szervezőjével beszélgetünk, felidézve a verseny eredetét, múltját, de szó esett az új félmaratoni távról is, amely idén először teljesíthető a kolozsvári Magyar Napok keretében. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Great is the Lord, he is holy and just. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves his love.